Szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliátokat a Lukács evangélium 12. fejezeténél, és hogy Jézusnak egy példázatát fogjuk elolvasni a 16. verstől a 21. versig. És hát nem tudom, hogy néhányan észrevettétek biztos, hogy a városban elég nagy kavalkád van. Most vannak a Szavária karneválnak a napjai, és bevallom őszintén, az igehirdetőnek ilyenkor szombathelyen elég nehéz dolga van, mert annyi minden elveti a figyelmét, az idejét, ugye vannak ezek a gladiátor viadalok, meg vannak a római seregeknek a masírozása a városon belül, ott a belvárosban, és hát az ember kikívánkozik azért oda, miközben érzi a feszültséget, érzi, hogy készülni kellene az alkalomra, de hiszem, hogy az Úr ma is tud valamit adni nekünk, a kereteken, az igéken keresztül is. Úgyhogy szeretném, hogyha felállnánk és együtt felolvasnánk Jézusnak ezt a példázatát, egy nagyon fontos példázat. Tehát a 16. vers, Lukács 12. 16. versétől. Azután példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkodott magában, mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet, majd így szólt, ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek, él lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban ezt mondja neki, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szeretnénk ezen a mai reggelen oda figyelni a Te Szent Szellemedre. Szeretnénk, Uram, a mennyei életünket növelni, gazdagítani. Szeretnénk a Te jelenlétedet egyre nagyobb mértékben meglátni a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy hatalmas vagy, és Atyánk, a mi lelkünk szomjazik utánad, ahogy szomjazik a szarvas a folyóvízre, ahogy vágyakozik az őr a reggelre, a napfelkeltére, Uram, így szomjazik a mi lelkünk rád, hogy szólj a Te igéddel hozzánk. Köszönjük, Uram, hogy ez az egyetlen, ami valóságos elégedettséget tud adni nekünk. Ez az egyetlen, ami valódi békességet, boldogságot, örömöt tud hozni a mi szívünkbe. Ezért szeretnénk hálát adni neked, ezért a lehetőségért, hogy itt lehetünk ma, Isten házában, hallgathatjuk a Te igédet. Köszönjük, Uram, hogy sokkal gazdagabb ez, sokkal gazdagítóbb ez, Uram, mint az épületen kívüli dolgok, amik ott zajlanak a világban, ami zajlik a főtéren, vagy más helyeken. Köszönjük neked, hogy, Uram, a veled töltött idő, az soha nem elpazarlott, soha nem eltékozolt idő, hanem a legdrágább idő. Uram, Te is várod ezt az időt, amikor velünk lehetsz, amikor szólhatsz hozzánk, amikor tisztíthatod az életünket, amikor betöltheted a szükségeinket. Nagyon hálásak vagyunk neked ezért. Köszönjük, Uram, hogy Te összekapcsoltad az embernek az életét a Te saját életeddel. És az ember csak akkor lehet boldog, hogyha az isteni életből részesedik. Köszönjük neked ezt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Az lenne a mai napnak a kérdése, hogy az, amiért ma élsz, azért megérte Krisztusnak meghalnia. Amit ma teszel, amiben élsz, ami mozgat téged, ami értéket jelent a mai nap a te számodra, azért megérte Jézusnak az életét adnia? Megérte a kereszten az életét adnia? És gondold át ezt egy néhány pillanatra. Amiért élsz most? Ami hajt előre? Amilyen vágyaid vannak? Amilyen élet céljaid vannak. Ezért megérte Krisztusnak meghalni? Van olyan értékes, van olyan drága. Emlékeztek a Ryan közlegény megmentésébe, amikor már haldoklik a megmentője a Ryannek, és akkor oda súg valamit a fülébe. Légy rá méltó. Érdemelt ki. Érdemelt ki. Hogyha ilyen nagy áldozat volt értett hozva, hogyha a második világháború poklában ott a francia harctéren végig mentek ezek az amerikai katonák azért, hogy egyetlen egy embert megmentsenek. Ezért, hogyha túléled, akkor légy rá méltó. Élj úgy, hogy valaki meghalt érted. Élj úgy, hogy az életedért valaki más fizetett. Valaki az életét adta azért, hogy te élhess. Az, hogy mi lehetünk, az, hogy megszabadulhattunk a bűneinktől, hogy bűnbocsánatot nyertünk, és Krisztusban élheted az életedet, ez egy hatalmas felelősség, egy hatalmas lehetőség, ami előtted van. Élj úgy minden egyes napon, legyenek olyan céljaid, olyan célkitűzéseid, hogy elmondhass majd az életed végén, amikor visszanézel rá, hogy olyan életet éltem, amiért megérte Krisztusnak meghalnia. Megérte a vérét ontania. És itt ebben a történetben egy másik fajta emberről olvasunk. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon általános embertípusról olvasunk ebben a történetben, akiről Isten egy nagyon egyszerű jellemzést mond. Azt mondja, hogy bolond. Az az élet, ahogyan él, azok a tervek, amiket maga elé tűzött, azokra azt mondja Isten, hogy bolondság. Bolondság. Pedig olyan észszerűnek tűnő dolgok ezek. Azt mondja, hogy jó termése volt ennek az embernek abban az évben, és elkezdett gondolkodni magában. Elkezdett tervezgetni magában. Mit tegyek az életemmel? Mit tegyek a javaimmal? És azt mondja, hogy lebontom a csűreimet, nagyobbat építek, betakarítom a gabonámat, és aztán azt mondom a lelkemnek, én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Ugye látszólag olyan nagyon észszerűnek tűnik. Rengeteg ember így éli az életét, minél hamarabb megpróbálja begyűjteni azokat a javakat, amikkel majd később gazdálkodhat, begyűjteni azokat a javakat, amikkel majd a nyugdíjánál nem lesz probléma, majd tud belőle élni. És nem erre épül fel ez az egész világ. A saját biztonságomnak, a családom biztonságának a megszerzése, egzisztenciális jólét, hogy később majd ne legyen problémám. Látszólag nagyon észszerűnek tűnik, semmi kivetnivaló látszólag nincs ebben az egészben. És nagyon sok ember így éli le az életét. És hogyha mi így éljük le az életünket, akkor az nagyon szomorú. Krisztussal a szívünkben, ha így éljük le az életünket, akkor az nagyon-nagyon szomorú. Mert mégis mi volt ennek az embernek a hiányossága? Az volt a hiányossága, hogy mindeközben Istenről nem gondolkodott. Istennel nem tervezett. Nem volt olyan dolog az életében, ami Istennel kapcsolatos lett volna. A szellemi dolgok teljességgel hiányoztak az ő tervezéséből. Rossz dolog gazdagnak lenni? Én nem gondolom, hogy rossz dolog lenne. A Bibliában vannak gazdag emberek, a Biblia beszél arról, hogy Istennek az áldása meg tudja gazdagítani az embernek az életét. Tehát nem gondolom, hogy azért volt bolond ez az ember, vagy azért kapta meg Istennek az elutasító ítéletét, mert hogy jó termése volt. Vagy úgy alakultak a dolgok az életébe, vagy úgy alakult a tőzsde, vagy úgy alakult a vállalkozása, hogy abból nagyobb bevétel lett, hanem egyetlen egy gond volt ezzel az emberrel, hogy Istennel nem számolt. Hogy úgy tervezett, hogy Isten semmilyen módon nem volt benne az életében. És ez egy nagy kérdés, hogy hogyan tervezünk. Nagy kérdés, hogy vajon az életed Istennek a jelenlétében zajlik. Hogyha mondjuk előre tekintesz egy éved, vagy öt éved, vagy tíz évet, milyen szerepet tölt be ebbe Isten? És a szellemi dolgok ezt az embert tökéletesen hidegen hagyták. Egyszerűen nem érdekelte őket.
nem érdekelte Istennek a dolga ezt az embert. És Istennek az ítélete egyértelmű volt. Azt mondja, hogy bolond. És az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is azt láthatjuk, hogy Isten ítélete az ilyen embereken ugyanez. Ugye azt mondja a bolond az ő szívébe, hogy nincs Isten. Nem kell vele foglalkozni. Kizárhatom őt az én életemből. És testvéreim, olyan sokan vannak. Ha körülnéztek akár itt a Szavária karneválon. Hiúságok hiúsága. És az emberek leélik az életüket, anélkül, hogy Istenről akár csak egyetlen egy gondolatot is gondolnának. Leélik az életüket, anélkül, hogy Istennek a jelenléte ott lehetne az életükbe. Pedig Isten erre teremtett meg bennünket. Az ember nem lehet boldog Istennek a jelenléte nélkül. Nem lehetünk boldogok anélkül, hogy Istent benevonnánk az életünkben. És hány ilyen ember él, akárcsak itt Szombathelyen is. Nem gondol Istenre, nem gondol a szellemi dolgokra. Pedig az egész Biblia, azon belül is, különösen az Új Szövetség, sőt azon belül az, amit Jézus tett ott a kereszten, azt mondhatjuk, hogy egy óriási meghívás Istennek a jelenlétébe. Amikor ott Jézus a kereszten, mint egy végső szeretet kifejeződéssel széttárta a kezeit, ugye szegek tartották oda, nem a szegek voltak azok, hanem az ő szeretete felénk volt az, ami Jézus ott a kereszten tartotta. Ez egy hatalmas meghívás volt az Istennek a jelenlétében, hogy ember, az élet az több, mint a testednek a megvalósítása, a testi vágyaidnak a megélése. Ember, az élet az több a puszta létednél, az életnek van egy magasabb rendű küldetése, van egy magasabb rendű feladata, minden egyes embernek, annak is, aki a kocsmában mulatja az idejét, annak is, aki a katedránál, de nem gondol Istenre, és harcias ateista, minden ember életének van egy Istentől való célja, egy isteni akarat, és Isten ebbe akar behívni bennünket. És újra mondom, az ember nem lehet boldog addig, amíg ezt a meghívást el nem fogadja Istentől. Amíg el nem bukdácsol, el nem mászik, el nem megy valamilyen módon a keresztig. És ott a keresztnél leborul, a keresztnél azt tudja mondani Istennek, hogy Istenem, köszönöm mindazt, amit értem tettél. Köszönöm, hogy a te véred folyt azért, hogy nekem bűnbocsánatom legyen. Köszönöm, hogy a te életedet adtad azért, hogy nekem életem lehessen. És eddig el kell jutni minden embernek. Ez a találkozási pont. Isten meg ember között a Golgotai kereszt. Amíg ezt nem éled át, élhetsz akármilyen boldog családi életet, vagy úgy gondolhatod, hogy az életedben minden rendben van, vagy belemehetsz a bűnbe, és kiélheted az életedet, úgy jó mélyen belemártózva a bűnös dolgokba, nem lehetsz boldog. A Biblia azt mondja, hogy nincs békesség az istentelennek. Az Isten igének az egyértelmű kijelentése, hogy egyedül Jézus Krisztusban van az ember számára boldogság. Senki másban. Miért? Mert hát erre vagyunk megteremtve. Ugye az ember fő célja ezen a földön, ami miatt Isten megteremtett bennünket, Efézus levél első fejezete többször is ismétlődően elmondja ezt, hogy az ő dicsőségének a magasztalására legyünk. Hogy dicsérjük az ő kegyelmét. Dicsérjük az ő hatalmát. És Isten ebben a meghívásban valójában meghív bennünket arra, hogy megismerjük őt. Megismerjük az ő természetét, megismerjük azt, amiket a dalokban énekeltünk, körülbelül Isten azt akarja, hogy ezeket megismerjük, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő jóságos Isten, hogy örökké tart az ő szeretete, örökké tart az ő irgalma felénk, hogy Isten a vigasztalásnak az Istene, hogy Isten a helyreállításnak az Istene. Tehát ebben a meghívásban mindez benne van. És ezt, hogy összefoglaló szóval úgy mondhatnánk, hogy Jézus Krisztusban kapjuk meg mindezt. De ehhez ennek az embernek, aki addig mit sem gondolt Istennel, aki az ő terveiben mit sem gondolt Istennel, nem mondta be Istent, ennek az embernek valahogy, valamilyen módon rá kell eszmélnie arra, hogy szüksége van az Úrra. és oda menni a kereszthez, leborulni a kereszt elé, és átadni az életét Istennek. És amikor átadta az életét Istennek, akkor jön a helyreállás. Akkor jön az isteni munka az ő életébe, ami elkezdődik. Tehát amiért élsz, azért megérte Krisztusnak meghalnia? Megérte meghalnia? Mert Isten erre a közösségre hívott el bennünket. És hát ez a bűnös ember, mondjuk ez a bolond, akiről itt a történet szól. Egyébként nem mondja a Biblia azt, hogy meg is halt ez az ember, hanem Isten figyelmeztette őt, hogy ember, ha így éled az életedet, ha csak kizársz engem a te életedből, ha úgy gondolod, hogy az időd a saját kezedben van, akkor te bolond vagy. És én azt szeretném, hogyha tudnád, hogy az időd az én kezemben van. Én döntöm el, hogy meddig élsz, én döntöm el, hogy meddig élhetsz a javaiddal, és én döntöm el azt, hogy milyen ítéletet hozok rólad. És tudjátok, ez az ember róla azt mondja, hogy így jár az, aki magának gyűjt. Nem az Isten szerint gazdag. Tehát ez a kétféle élet áll előttünk. Magunknak gyűjtünk, ez az önző élet, ez a kapzsi élet, ez az az élet, ami Istent úgy elfelejti. És azt mondja, hogy ha van is, nem kell vele törődnöm, de valószínűbb, hogy nincsen. A másik élet pedig az, azt mondja, hogy aki Isten szerint gazdag. Tehát aki isteni értékeket, mennyei értékeket gyűjt az életébe. És Isten itt ezt az embert figyelmezteti, hogy állj meg ember ebben az életedben, állj meg ezekben a döntéseidben, mert van valami jobb, amit akarok neked adni. Mert ha ma meghalnál, akkor bizonyosan a kárhozatba jutnál. Mert nem éltél olyan életet, ami elfogadható előttem. Állj meg, gondold át az életedet. Én úgy gondolom, hogy ebben a történetben Isten figyelmezteti ezt az embert. Hogy ma még van lehetőséged a megtérésre. És úgy gondolom, hogy Istennek ez a figyelmeztetése a megtérésre ma is hangzik ebben a világban. És ahogy készültem erre az alkalomra, egy gondolat járt bennem, így a gondolataimban, hogy vajon az, hogy a világnak ilyen az állapota, azért mennyiben felelős a gyülekezet? Az, hogy a világ ilyen állapotban van, ugye a Biblia beszél arról, hogy az utolsó időkben az emberek önzők lesznek, az emberek az Isten szeretete helyett a gyönyöröket fogják szeretni, a pénzt fogják szeretni, és ha körülnéztek, az utolsó napokban élünk. De vajon miért lehet ilyen ez a világ? És milyen részben, milyen százalékban, persze ezt így nem lehet megfogalmazni, de milyen részben lehet ez az egyháznak a felelőssége, a gyülekezetnek a felelőssége, hogy ilyenné vált ez a világ, hogy mondjuk Szombathely ilyen állapotban van, vagy Magyarország ilyen állapotban van, vajon mennyiben felelős az egyház ezért az állapotért? És én úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben felelősség vagyunk érte. És most gondolkodjunk el azon, hogy vajon a világ hogy lát bennünket, mint gyülekezetet. Akár amíg Szombathelyi baptista gyülekezetünket is, ha mondjuk a világi emberek gondolkodnak rólunk, eszükbe jutunk, vajon mik azok a szavak, amik eszükbe jutnának velünk kapcsolatban? Hatással vagyunk a városunkra? Aktív, cselekvő módon hirdetjük az evangéliumot a város számára, vagy akár az ország számára? Mennyire aktív a mi gyülekezetünk? Én azt mondhatom, hogy egy nagyon áldott gyülekezet lehet a miénk. Nem akarom fényezni magunkat. Tudom, hogy nagyon sok olyan gyülekezet van, ahol messze-messze elmarad az a szellemi élet, mint ami ebben a gyülekezetben van. De mégis fel kell, hogy tegyük magunknak a kérdést, hogy mennyire vagyunk, mennyire szánjuk oda az életünket Istennek a munkájára. Mert ugye miről szól az egyháznak a küldetése? Én ezt ahányszor itt kint állok előttetek, annyiszor el fogom mondani. Az egyháznak egyetlen egy küldetése van ebben a világban, ez pedig az, ami a Máté 28:18-20-ban le van írva. Elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tegyetek tanítványokká minden népeket, és tanítsátok őket arra, amit én tanítottam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az egyháznak, a Szombathelyi baptista gyülekezetnek is, vagy hívjuk akárhogyan, ez a gyülekezetünknek a küldetése, feladata ebben a világban. Jézus utolsó parancsa, ami első feladatunk, a legeslegelső feladatunk. És hogyha ezt nem tesszük, akkor csinálhatunk bármit ezen a földön. Lehetünk olyan aktívak, amennyire csak tudunk. Mindenféle szociális dolgokban, amik nagyon szükségesek, mindenféle oktatási dolgokban, amik szintén nagyon szükségesek. De az elsőleges feladata a gyülekezetnek az evangélium hirdetése. Még gondoljatok bele, karitatív dolgokat a világ is tud tenni, néha sokkal jobban, mint mi. Nagyon profi módon meg tudják szervezni ezt. Az oktatásban szintén a világ nagyon erőteljesen kiveszi a részét, ebben is akár még helyettesíthetőek is vagyunk. De az evangéliumot ki fogja hirdetni? A világban ki fogja hirdetni az evangéliumot? A világban ki fogja felvállalni az evangélium hirdetését? Ki mondja el ennek a bolond embernek, most a példázat bolond emberének, őre gondolok, ki fogja ennek az embernek elmondani az örömhírt? Ez egészében a gyülekezetnek a feladata. Ezt senki más nem veszi át tőlünk. És hogyha mi nem hirdetjük, akkor az nem lesz hirdetve. Ha mi nem hirdetjük, akkor az emberek nem fogják hallani, és nem lesz lehetőségük a megtérésre. Az ember számára, a hívő ember számára Istennek a szolgálata az elsődleges. És mi Isten szolgálata? Az evangélium hirdetése. Az evangélium hirdetése. És hogyha most meg kellene néznünk azt, hogy milyen volt az első gyülekezet, akikről olvasunk az apostolok cselekedetében, illetve milyen a mai gyülekezet. És meg kellene fogalmazni, hogy hasonlítunk rá. Olyanok vagyunk, mint akikről olvasunk, az első századi testvéreink, az első századi gyülekezet. Újra mondom, nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy a világ olyan, amilyen. Ugye egyszer valaki ezt így fogalmazta meg, egy amerikai prédikátor, érthető a fogalmazása, hogy meg kell nézni, Hollywood van nagyobb hatással az egyházra, vagy az egyház van nagyobb hatással Hollywoodra. A gyülekezetünk van nagyobb hatással a világra, vagy a világ van nagyobb hatással a gyülekezetünkre. Oda kell szentelnünk az életünket Istennek. Mert a végén majd lesz egy számonkérés. A végén majd meg fogunk állni az Úr előtt. Én összegyűjtöttem egy-két jellemzőt, egy tulajdonságot az első gyülekezetről, hogy milyenek is voltak ők, és tényleg csak kivonatosan szeretném ezeket felolvasni nektek. Erős küldetéstudattal rendelkezett az első gyülekezet. Ugye, ezek az emberek megtértek a bűneikből, hallották az evangéliumot, és azonnal maguk is evangélistákká lettek. Jézus megmentette őket, és már mentek ki azért, hogy másokat mentsenek. Persze nem ők mentették az embereket, halkabb leszek. Nem ők mentették az embereket, kéri a német Tomás. Nem ők mentették az embereket, ők csak vitték az örömhírt. Elmondták, hogy mi a megmenekülésnek a módja. Erős küldetéstudattal rendelkeztek. Azt is lehet mondani, hogy a lélekmentésnek a vágya ott égett, ott élt a szívükbe. Megvan ez a mi életünkben? A lélekmentésnek ez a szenvedélyes vágya. Aztán tűz, erő, meggyőződés, szenvedély, Szent Szellemre hagyatkozás, a karizmáknak a működése. Ezeket így, ahogy felsorolom, megvannak-e a mi életünkben? Van-e tűz a szívedbe, vagy csak eljársz gyülekezetbe? Van-e szenvedély? Keresztény élet az a Jézussal való szeretet kapcsolat, aminek kell, hogy szenvedéllyel, amit kell, hogy szenvedéllyel élje meg. Látja a világ a tüzet bennünk? Látja a világ a szenvedélyt az életünkben? Amikor mondjuk bizonyságot teszel nekik, látják, hogy benned ott él az Úrnak a tüze? És hogy amit mondasz, azt meggyőződéssel teszed? Az első keresztényeket mindenek előtt jellemezte ez a szeretet Jézus felé, és éppen emiatt volt egy óriási meggyőződés az ő életükbe. Amit mondtak, azt olyan erővel mondták, azt olyan meggyőződéssel mondták, hogy néhány évtizeden belül a világon elterjedhetett az evangélium. És mindenfelé tüzek jöttek létre. Mindenfelé az emberek meghallották az evangéliumot, és hittek benne. És aztán volt még valami, ezeknek az embereknek nagyon egyszerű volt a teológiájuk. Nem volt olyan bonyolult, mint a miénk mostanában. Nagyon egyszerű teológiájuk volt. Megtértek a bűneikből, eljártak a gyülekezetbe. Az apostolok tanították őket, működtek a lelki ajándékok az életükben. És még egy dolog volt, és szeretném ezt is kiemelni nektek, nagyon, nagyon közeli visszatérését várták az Úrnak. És úgy gondolom, hogy ez kell, hogy jellemezze a mi életünket is, hogy Jézus Krisztus nagyon hamar visszajön. Nem tudjuk, hogy mennyi lesz ez az idő, nem tudjuk, hogy mikor fog ez megtörténni, de Jézus nagyon hamar vissza fog térni erre a világra. És rengeteg olyan ember van, aki ma még Istenről semmit nem tud, rengeteg olyan ember van, aki a terveibe nem vonja be Istent, és a szellemi dolgokkal egyáltalán nem törődik. És lesz-e olyan ember, aki majd elmegy hozzájuk, és elmondja nekik, hogy figyelj, az élet az több, mint ezek a dolgok. Hogy valódi boldogságot, valódi kiteljesedést, beteljesedést, valódi életet egyedül Jézus Krisztus tud adni neked. Úgyhogy ez egy igazi kihívás az egyház számára is. És a következő mondatot is többször elmondtam már a gyülekezetben, de szeretném újra szívetekre helyezni, ezt Spurgeon mondta, a prédikátoroknak a fejedelme. Ha azt akarjuk, hogy a kereszténység régi fényében ragyogjon, akkor vissza kell térnünk az evangélium egyszerű és világos hirdetéséhez. Tehát ha szeretnénk azokat a dolgokat látni, amik mondjuk az abcselbe le vannak írva, vagy amik az apostoli levelekből egyértelműen az első gyülekezetet jellemezték, akkor vissza kell térnünk ugyanahhoz az üzenethez. Ugyanahhoz az üzenethez, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és 3 nappal később feltámadt a halálból. Tudjátok, a világnak ezt kell hallania. Ezt az evangéliumot kell hallania. Nem egyéb dolgokat. Ami megoldást hoz, ami gyógyszer a világnak a betegségére, ami bűnbocsánatot hoz a bűneire, ami helyreállást hoz az összetört életükre, az az evangélium, amit Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt véghez vitt értünk. És én zárásként azt szeretném kérni, hogyha van olyan ebben a teremben, olyan ember, aki még ezt a döntést soha nem hozta meg, ha még nem adtad át teljesen az életedet Jézus Krisztusnak, akkor szeretném, hogyha együtt imádkoznánk, és elmondanád Istennek, hogy szükséged van rá. Elmondanád az Úrnak, hogy mostantól szeretnél vele tervezni. Szeretnéd az életedet neki átadni, és a mai naptól kezdve egy olyan életet élni, ami neki is kedves. Szeretnél a bűneidből megtérni, és szeretnéd, hogyha az Úr lenne az Úr valóságosan az életedbe. Én azt szeretném mindenkitől kérni, hogy hajtsuk meg a fejünket, csukjuk be a szemünket, és hogyha úgy érzed, hogy ez az imádság, ez kifejezi a te szívednek a kiáltását Isten felé, akkor mondd el velem, egy nagyon egyszerű imádság lesz, amiben átadjuk az életünket az Úrnak, és kérjük, hogy jöjjön be az életünkbe, és változtasson meg bennünket. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hallottam a te hívásodat. Átadom az életemet neked. Uram, eddig nélküled éltem. Nélküled terveztem. De a mai naptól kezdve szeretném, ha te lennél az életemnek az Ura. Köszönöm, Jézus, hogy meghaltál értem a kereszten. És Uram, ezért én semmivel nem tudok fizetni. Csak azzal, hogy átadom az életemet. Köszönöm a bűnbocsánatot. Köszönöm az örök életet. És a mai naptól kezdve, te légy az én Uram. Te légy az én megváltom. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Amiért élsz most, jelen pillanatban, megérte Jézusnak meghalni. Isten áldjon benneteket.